Ez itt a napvendég a Trend FM-en, én Szatmári Róbert vagyok, és itt van velem az én kedvenc csillagászom, Kis László. De én megnéztem az Európa Projekt című filmet, amit javasolt, az Ingiában beszélgetett.
Igen.
És egyébként nem, ugye az egész arra fut ki, hogy össze kell fognunk és segítsünk egymást a tudományos felfedezésekben, mert ez a csattanója.
Igen.
Tehát arról szól, hogy oda megyünk.
A Európa Report című film, az egy 13-as, azt hiszem magyar Európa Rejtély volt a címe, eredetileg Európa Report, ez egy 2013-as hollywoodi filmipari termék. Nekem nagyon tetszett, mert NASA asztrobiológusok voltak a szakértői, és gyakorlatilag én úgy tudtam végignézni, mintha egy dokumentumfilmet láttam volna a Földön kívüli életről 2062-3-ból. Mindenkinek ajánlom egyébként.
Ez egy jó film egyébként, hasonló, mint egy dokumentumfilm. És ugye nem az a lényeg, hogy a végén ott van egy szörny, most bocsánat, hogy spoilereztem.
A lényegét most ezt!
Akkor visszaszívom, vagy kivágom, vagy
nem
valamit
csinálom. Nem kell kivágni, nem.
A lényeg az, hogy
12 éves
film ott jön valamilyen csápos valami, igen. És akkor ott... De megérte az információért, ugye?
Ez
a csattanó.
Ez volt a csattanó. Hát meg eleve abban van egy nagyon érdekes ilyen dolgok. 2061-ben történik.
Óda a tudományhoz. Akár ezt a címet is.
2061-ben történik, ami egy nevezetes év, akkor jön vissza ismét a Halley üstökös, és arra kevesen figyeltek fel a nézők közül, hogy a 2061-ben arról szól az egyik fülszöveg, az egyik jelenet alatt ilyen dokumentumfilm aláolvasott szöveg, hogy az emberiség először lép túl a Holdnál messzebb. Tehát abban a filmnek a jövő univerzumában nincs emberes marsutazás, hanem elmegyünk a Holdra, és utána egyből a Jupiternek az Európa Holdjára megyünk. Érdekes egyébként.
Az előbb mondta azt, hogy na, inkább kérdezek előtte egy nagy hülyeséget, aztán hogy tovább lépünk. Az nem lehet, hogy az egész univerzum egy élőlény?
Hát definiáljuk az élőlényt. Ugye szoktak olyanok, hogy az egész univerzum egy nagy fekete lyuk belsejében van, meg mindenféle ilyen dolgokat szoktak mondani. Én ezekkel nagyon óvatosan, ezekkel kapcsolatban nagyon óvatosan nyilatkoznék bármit is, mert nem érzem magamat oly mértékben a szent tudás nagy esz nagy té birtokosának, hogy egy megbízható véleményalkotást tegyek meg ezekkel kapcsolatban. Azt, hogy fekete lyuk belsejében lennénk, ez valószínűleg kizárható, mert a általános előtetás elméletnek az egyik következménye az, hogy a fekete lyuk belsejében a tér és idő koordináták összekeverednek és ekvivalensé válnak, tehát ami azt jelenti, hogy az időben tudunk előre-hátra ugyanúgy menni, mint a térbe előre-hátra, és a megfigyelésünk meg azt mutatják, hogy nem tudunk időbe hátrafelé menni. Szívesen hátra mennék, és egy-két rossz figurával leszámolnék, és aztán megnézném, hogy mi jön ki a végén, de hát ilyet nem csinálunk. Szóval a lényeg az, hogy de az egy nagy élőlény, hát itt különböző szinteken szoktak ilyeneket elképzelni. Én ezeket így a valamiféleképpen egy naív életérzést kivetítő fantazmagóriának minősítenek.
Én vállalom a saját. Abszolút. Ez volt a belső indítatás, így van.
Én csak annyit teszek, mit eszik és mit kakál egy ilyen univerzum.
Kell, hogy ezeket csinálja?
Hát ez az, hogy mitől lesz élő valami? Tehát, hogy anyagcsere? Tehát, hogy szaporodik? Gondolkod? Tehát nyilván az élő, egy egyszerű mitén sejt, az vagy egy... Ugye a vírusra azt pont az Szatmár Őrösnek látni egy ilyen beszélgetés a közelmúltban, hogy honnan túl élő valami, és ott elmondja, hogy a vírus az ebben a formában nem tekinthető élőlénynek, az ilyen egyszerű baktériumok azok már viszont igen. És akkor a baktériumok azok ott mitén csinálgatnak valamit, vannak belső szerveik, van anyagcseréjük, tehát valahogy én úgy érzékelem, hogy a önmaga testének megújító képessége, energiahasznosítás, és aztán az energia utánpótlás, ahhoz enni kell, idézőjelbe egy baktérium esetében, és aztán az anyagcsere termékét ki kell üríteni, mert az mindenkit megmérgez, még egy bacit is, tehát mondjuk azt, hogy egy bacinak is kell kakálnia, na most ezt az univerzumra kivetítem, akkor mit eszik?
Igen, de lehet, hogy nem is annyira lényeges, hogy van-e élet, vagy lehet, hogy nem ez a kulcskérdés.
Hát lehet, hogy nem ez a kulcskérdés, de mi emberi lények vagyunk, mi antropomorfak vagyunk, mi még az isteneket is ember alakúnak képzeljük el, igaz? Hiszen ha belegondolunk, mondjuk a ókori görög mitológiában, ott volt istentelen mennyiségű isten, és az mindegyik férfi, nő, keresztbe kasul, ugye a Jupiter holdjait szinte mindegyiket Jupiter gyerekeiről, feleségeiről és minden nemű szeretőiről nevezték el a csillagászok, ugye 100 holdja van a Jupiternek. Tehát a lényeg az, hogy alapvetően az emberben benne van a vágy, a önmagának a keresése máshol. És igazából ez a földön kívül életkeresés, és igazából önmagunk keresése rajtunk kívül. Tehát lehetne azt mondani egy spirituális megközelítés oldalából, hogy tulajdonképpen teljesen fölösleges ez a keresés, hiszen itt vagyunk, és mi magunkba keressük meg az úgymond a nyugalmat, és a békét, és az igazságot, de én erre azt mondom, hogy ez mind nagyon szép és jó, és ténylegesen egyébként az emberiségnek a legnagyobb problémái nem odakint vannak per pillanat. Sokkal nagyobb probléma az, hogy a mi földünk az legyen egy élhető bolygó. A társadalmi problémákat, a háborúkat, az éhínséget, a túlnépesedést, ezeket kellene legelőször kezelni, de én azt mondom, hogy azért ne legyünk köldöknézegető önmagába forduló civilizáció. Egy picikét a kíváncsiság szárnyaljon kifelé is, mert van egy nagyon egyszerű közgazdaságinak is tekinthető érvelés arra, hogy azzal kapcsolatban, hogy előbb-utóbb ki kell lépnünk először a bolygóközi térbe, aztán pedig a csillagközi térbe. Ha elfogadjuk azt, hogy az emberiség legfőbb célja biológiai szempontból a túlélés, a faj fenntartás, ugye mi férfiak erről sokat tudnánk mesélni feleségeinknek, akkor alapvetően a földi erőforrásoknak a végességéből következik az, hogy használjuk el őket. És hiába fordítjuk vissza az erőforrásoknak az elhasznált részét egy reciklálás formájába, előbb-utóbb el fog fogyni. És a teljes erőforrás mennyiség a Földön osztva a fogyasztás sebességével az egy időskálájú valami időmennyiség lesz, lehet, hogy 1 millió év, lehet, hogy 10 000 év, de minden esetre annak az idő skálája, ami alatt elfogyasztjuk az összes erőforrásunkat itt a Földön. Előbb-utóbb ez be fog következni, óvatatlanul, ha tényleg az a emberiség célja, hogy túléljen, akkor pedig máshonnan kell erőforrásokhoz jutni, a kozmikus erőforrásoknak a forrása, úgymond, legelőször a naprendszer lesz, aztán 5 milliárd év múlva napunk vörösóriássá válik, elpárologtatja a Földünket, Holdunkat, Marsunkat, Merkur, Vénusz, mindent, mindenképpen. Tehát ha ilyen távlatokban, nyilván senki nem gondolkodik ma a Földön ilyen távlatokban, de filozófikusan mondva azt lehet kijelenteni, vagy filozófikus alapokra helyezkedve ki lehet ezt mondani, hogy előbb-utóbb az emberiség, ha úgymond ad infinitum a túlélést tekinti önmaga legfőbb céljának, akkor ki kell, hogy lépjen a csillagközi térbe.
Az más kérdés, hogy mikor tudunk jobban előre nézni. Mert most ugye...
Most nem nagyon.
Most nem nagyon.
Most nem az a korszak van. És ez én nekem leginkább ez az, ami mondjuk így azt, hogy borús nappalok és borús éjszakák mentén szokott így mondjuk így kicsit depisebb hangulatot kölcsönözni, de én alapvetően optimista vagyok. Én hiszek az emberiségbe, hiszek abba, hogy előbb-utóbb túl fogunk jutni a problémáinkon. Nem feltétlenül a tudósok fogják adni a megoldást a kulcshoz, de nem is gondolnám azt, hogy a katonák kezébe kéne adni a megoldás kulcsát.
Kik adhatják a kulcsot? És mire alapozza az optimizmusát?
Hát mire alapozom az optimizmust? Mondjuk azt, hogy az elmúlt, nem tudom, időszak, nem tudom, én optimista vagyok. Nem alapozom semmire, ilyen vagyok. Tehát ha nagyon elkezdem tanulmányozni a történelmi múltunkat, akkor valószínűleg inkább pesszimizmusra láthatnék okokat. 30-40 évente Európában kitör egy nagy háború, ott sok ember meghal, de valahogy most kicsit más azért a korszak. Más, minden egy kicsit más, egy globális faluba élünk, lehet látni, hogy a háborúknak a vitele is egész más. Bár vannak klasszikus, lövészárkos katonák egymás ellen szuronja a puskával, mi a francia, de egyre inkább a drónok küzdenek drónokkal, gépek küzdenek gépekkel, algoritmusok és szoftverek küzdenek a virtuális térben a másik oldalnak a algoritmusaival és szoftvereivel. Szóval, hogy igazából folyamatos átalakulásban van a modern világunk, és hogy ennek mi lesz a vége, nem tudom, de hadd legyek optimista akkor is, ha jönnek a, mondjuk így a kérdések, amik próbálnának erről lebeszélni.
Én itt most befejeztem, és többiért nem fogok föltenni, viszont az érdekel, hogy a mesterséges intelligenciáról mit gondol, hova futhat ki, kell-e félnünk tőle.
Félni szerintem, hogy mondjam, tehát nyilván bárminek lehet a rossz alkalmazását látni. Én azt látom, hogy a nagy nyelvi modelleken alapuló szöveg generáló mesterséges intelligencia, ugye sokféle mesterséges intelligencia van, ezt rögtön szögezzük le. Ugye amivel legtöbb ember találkozik, az a szöveges promptok alapján újabb szövegeket generáló, vagy szöveges beírások alapján képeket és videókat generáló alkalmazások. Ugye ezek közül a szöveges promptok alapján, tehát beírok pár egy-két mondatot, és akkor abból kijön mondjuk adott esetben egy 100 000 karakteres tanulmány. Na ezt például én rendkívül erős fenntartásokkal kezelem, nem tudjuk megúszni az alkalmazását, hiszen egy csomószor értelmetlen szöveggyártást a feladatát, agyzsibbasztó feladatát leveszi az ember válláról. Ugyanakkor már, amikor először kijött a legelső ChatGPT verzió, ami nagyon népszerűvé tette ezt az egész területet, akkor láttam a szemeim előtt a szöveges dokumentumokon alapuló értékelés kukába kerülését. Tehát a egyetemeken a diplomamunka, a doktori értekezés, Magyar Tudományos Akadémián a nagy doktori értekezésnek a szöveges dokumentumnak az értékelése az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kérdélessé válik, és fölértékeli a szóbeli feleltetésnek a szerepét. És én ugye az egyetemen, amikor tanítok, minden tavaszi fél évben az ELTE-n bevezető csillagászatban 4 kurzust megtartom a csillagász hallgatóknak alapszakon, akkor én a fél év végén szóba vizsgáztatok, mert nem érdekelnek a bármiféle gyártott szövegek, én szeretném a jelölteknek az arcát és testbeszédét látni vizsga közben, hogy érezzem, hogy érti, hogy miről beszél. Szóval ezt a fajta értékelést, a szöveges megjelenés értékelését fölértékelj. És az ember-ember kapcsolatokat kell újra gondolnunk, hogy milyen módon veszünk fel egy új munkaerőt. Például ugye én munkáltató is vagyok, körülbelül 170 embernek vagyok a munkáltatója. És
a hókötőjelen.
A hónrend, és a többi, és a többi. És a legvégén, igen. Szóval a lényeg az, hogy ha elém tesznek egy szöveget, a bizalmi index az ilyen típusú szövegek iránt gyakorlatilag a békafenek alá süllyed, mert tudom jól, hogy minden évben jönnek újabb és újabb verziók ezekből, vannak egyébként magyar nagy szövegtextusokon alapuló, ugye talán Pulinak nevezett nyelvtudományi kutatóközpont által létrehozott mesterséges intelligencia nagynyelvi modell, ami teljesen élethű szövegeket generál pár szó alapján. Tehát innentől kezdve az emberrel kell beszélnem, és nem az iratait kell olvasgatnom. És ez nekem egy kicsikét, hogy mondjam, sok-sok kérdés felvet azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a tudományos minősítés, a diplomamunkák értékelése, egyáltalán az a klasszikus oktatás, amit csináltunk a elmúlt évszázadokban, az hogyan képes alkalmazkodni ehhez? Mindenképpen alkalmazkodni kell hozzá. Nem lehet tiltani ezt az egész eszközt. Tehát ügyesen és okosan ki kell találni azt a metódust, amivel a mesterséges intelligencia az oktatásban megjelenhet, mert biztos vagyok benne, hogy megjelenhet. De nem csalásnak a alkalmazására, hanem valami okos módon, tehát igazából most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a technológia nagyon-nagyon előre rohant, és még egyelőre mondjuk az oktatáspolitika nem volt képes reagálni erre. Én ebben látom az egész kérdéskörnek a igazi fontosságát. Lehetne itt a társadalom többi területén is nézni az AI-nak a hatásait, a zeneszerzőktől kezdve a digitális műalkotásokig, de engem az oktatás izgat legjobban, 3 fiúgyermekem várja még azt, hogy az élet beelindulhasson, és azt gondolom eleve, hogy a gyermekeink a jövő, és az ő számukra kell a világot élhetőként átadni. Tehát az, hogy az ő oktatásuk a lehető legjobb legyen, ez számomra kimondottan nagyon fontos, és ezért mondom azt, hogy ezt az AI területet is én az oktatás irányából nézem, hogyan lehetne ezt úgy bevezetni, hogy az tényleg hasznos legyen. Nem tudom a választ rá, természetesen nem vagyok oktatáspolitikus, de mindent elolvasok a témakör kapcsán.
Apaként hivatalból sem lehet pessimista, ugye?
Hát persze.
Egyébként a gyerkőcök érdeklődnek a csillagászat iránt, illetve milyen területek felé mennek? Lehet már tudni?
Hát ugye nekem 2 házasságból van 3 fiam. Az első 2, az anya az ex, és csillagász, ő is az MTA doktora, tehát ők minden csillagászatot megkaptak kiskorukban, amit csak el lehet képzelni, ennek megfelelően nem is érdekli őket egyáltalán, tehát túl sokat kaptak.
Mikor megtudták, hogy számok vannak mögött, akkor elvesztette a misztikus.
Hát nem, inkább azt mondanám, hogy túl sokszor látták apát, anyát csillagászat kapcsán, és akkor hagyjátok már ezzel hülyesége. De igazából akkor is a legidősebb fiam, 16 éves, ő most már 18 éves, ő harmadikos gimnáziumot fejezte be szombaton, őt a matematika elkezdte érdekelni, a számok egyébként, tehát ő valószínűleg valami matek szakra fog jelentkezni, amikor leérettségizik. A középső fiam, ő informatika iránt orientálódik, ő valószínűleg valami applikációkat fog majd programozgatni. A legkisebb fiam, ő viszont csak 9 éves múlt, őt érdekli a történet. Tavaly elvittem egy rakétaindításra Floridába őt is. Ő látta Europa Clippernek az indulását 2024 októberében. Átment a Milton hurrikán Floridán, 3 nappal később elindult a Europa Clipper, egy 5 milliárd dolláros űrszonda Jupiter Európa holdját tanulmányozni, és mi is ott voltunk, és hát a kisfiam abszolút elragadott állapotba került a Kennedy űrközpontba, és mondtam is akkor a feleségemnek, hogy ha ő egyszer valaha űrmérnök, űrkutató, bármi űrrel kapcsolatos dologba fog dolgozni, az amiatt lesz, hogy akkor 8 évesen látott egy rakétaindítás Floridából. Uh-huh. Az egy tudatformáló erejű élmény volt számára. De hát természetesen még nagyon fiatal, 9 évesen még nyitva áll előtte a világ, én 10 évesen kaptam az első távcsövet, úgyhogy még van egy éve kitalálni.
Most, hogy én jól beletrafáltam a Vinkó Józsefben, és eltaláltam, hogy kiről van szó, ugye, viccesen szólva, amikor egy más területről jövő emberekkel, barátokkal beszélget, akkor úgy néha rácsorálkozik, hogy mi, akik nem vagyunk tudósok, hanem máshonnan jövünk, mondjuk bölcsészek, kulturális területről érkeznek, hogyan gondolkodnak a világgal, vagy mik azok a főbb panelek, amelyekbe beleütközik. Ilyen beszélgetésekben lehet az baráti, vagy akár más?
Én rendkívül toleráns vagyok bárkivel szemben, tehát nincsenek előítéleteim. Ugye azt szoktam mondani, van egy bemutató csillagvizsgálónk, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló fönn a Normafánál, ahol hasznosítjuk a Csillagászati Intézet területét, és jönnek emberek, tavaly 24 ezer látogatónk volt, tényleg a legszélesebb populáció látogatott el hozzánk. És akkor azt szoktam mondani a működtető csapatnak, hogy itt ezen a területen minden szabad, kivéve az asztrológia, ufológia és a pornó. Ez a három dolog tiltott, minden más lehetséges. Úgyhogy jönnek néha fotózkodni, ki mondja, hogy van ez a esküvő, tehát esküvői fotózás, van néha, hogy koncerteket hoznak oda a kertbe, és akkor tényleg nagyon sok emberrel találkozom. Én abszolút azt tapasztalom, hogy az én tudományom érdekli a népeket, és ugyan rám csodálkoznak, ezt néha örülök, néha nem örülök neki, és aztán másoktól még olyan érdekes dolgokat hallok, hogy én is olyankor örülök, hogy képes vagyok megőrizni, hogy nem kockultam be teljesen a csillagászatnak a zárt univerzumába, hanem nyitott aggyal szoktam beszélgetni teljesen más területekkel. Most például megyek éppen Kapolcsra föllépni július 22-én.
De gondolom, a csillagászatról fog beszélni.
Nem tudom pontosan, hogy mi fog történni. Állítólag az lesz, megmondom őszintén, elkötöm, már olvassam a leírást, hogy mit fogok csinálni. Szerepelni fogok, valaki fog beszélgetni velem, és akkor utána megszakít időnként, és akkor színészek eljátszák azt, amit ott hirtelen rögtönzésképp az agyuk kiad abból, amit hallanak. Tehát valamilyen érdekes tudomány, kommunikációs, művészeti kísérlet lesz. Szoktak ilyet csinálni, tehát nem ez lesz az első, és másokkal már csináltak ilyet. Én mondtam nekik, hogy bízom bennetek, oda megyek, én azt csinálom, amit mondjátok, hogy csinálják. Tehát igazából az ilyen típusú kísérletezésre teljesen nyitott vagyok.
Tehát végül is a művészet és a valóság megismerésének egy másik formája.
Persze, persze, és hát ugye én, mint egykori könyvmoly, aki minden időben bármely pillanatban egyszerre 3 könyvet olvasott, ez a középiskolás koromig volt igaz, addig volt időm ennyit olvasni, hát én sok mindent elolvastam, nem csak a tudományos dolgokat, tehát science fiction, egyszerű, mit tudom én, meg hát azóta is azért, mióta itt Budapesten élek az elmúlt 15-16 évben, de Ausztráliából visszaköltöztem, azért nagyon sok emberrel találkozom, és ezek alapvetően nagyon pozitív élmények.
Tud mondani egy meghatározó szép irodalmi olvasmány élményt? Akár az elmúlt időszakból.
Hát a szép, mennyire legyen szép irodalom?
Lehet csúnya is.
Lehet csúnya is. Én nekem a háromtest probléma trilógia, a Cixin Liu-nak a három regényből álló, ezt 4-szer elolvastam.
Hát én a könyvet nem csak elkezdtem a kínai sorozatot, aztán utána is az amerikai néztem, de azt gondoltam, hogy az gagyi.
Az nagyon gagyi. A három kötetes valamit, én nekem megvan okostelefonon olvasó, e-könyv olvasóba, 2 év alatt 4-szer olvastam el. Azért, hogy erre keresek időt főigazgatás mellett, azért az jelezhet valamit.
Pláne egy húren, ugye? Tehát, hogy Igen, de ez csillagászat, mint szakterület.
De attól még nem.
Vagy
nem.
Tudomány nem.
Nem, az egy annyira jó regény, abban annyi minden benne van, az a társadalmunk elé tartott tükör, annyiféle szempontból, hogy az emberiség hogyan reagál. Ugye volt az a jó kis film, a Ne nézz fel, ami egy szatírikus földolgozás annak, hogy jön a világ vége, és hogyan reagálna az emberiség, hogyha jön egy becsapódó üstökös, és nem képes földolgoznia azt, hogy jön a világ vége. Na, ez a könyv, a Cixin Liu féle trilógia, ez igazából több oldalból is egy ugyanilyen tükröket tart az emberiség elő, hogy hogyan viselkednénk akkor, ha tudnánk, hogy jön a világ vége, csak nem egy év múlva, hanem 400 év múlva. Nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vet föl. Az író egyébként mérnök ember, de jól láthatóan az emberi pszichét is ismeri, valahogyan elmélyülhetett az emberi pszichológiában, mert űrbetegségeket kitalál a regényben, társadalmi, szociológiai folyamatokat képzel el, és aztán ír le teljesen hihető és valós formába. Tehát ezért mondtam azt egyik ilyen YouTube-os beszélgetésben a trilógiáról, hogy az én szememben a Háromtest trilógia az nem science fiction, hanem a világirodalom egyik nagy alkotása 2000-es években.
Meg hát abban is, hogy ott van a állandó túlélés iránti akarat és vágy. Hát, hogy mindig gondolkodnunk kell, hogy egy-két lépéssel saját magunk előtt járjunk.
És el kell tudnunk engedni a regénynek azt a vonalát, hogy természetesen kínai szerző. Történetében kínaiak a főhősök. Ezt lehet akár kínai nacionalizmusnak is értelmezni. De hát könyörgöm, a hollywoodi filmekben mindig amerikaiak a hősök, tehát ettől az aspektustól el lehet tekinteni.
Mi az, amiről szeretne beszélni, viszont a fránya újságírók nem kérdezik, mert mondta, hogy rengeteg dolog előjön újra és újra. És mi az, ami lényeges, de nem beszélünk róla? Mi az, ami fontos, lényeges, esetleg vicces lehet, és hát, nem beszélünk róla, vagy pedig kevesebb szót tehetünk róla?
Hát ezt nem tudom, most itt igazából a példa, szerintem nagyon méltánytól elhanyagolt a naprendszerünk földerítése, amikor kérdezgetnek csillagászati témákról. Mindig a földön kívül élet, vagy a fekete lyuk, vagy az UFO-k, hogy most itt vannak-e az UFO-k. Ugye ez a három sláger téma. De hogy van a Vénusszal, mi van a Marssal, mi van a Jupiterrel, mi van a nem tudom, ez például egy olyan dolog, de hát biztos, lehet, hogy azért, mert ez nem is érdekli a népeket. Egyébként még az előző kérdésre visszatérve, Hamvas Béla Karnevál című regény folyama, szintén még egy olyas valami, amit nagyon sokszor elolvastam, és az annak semmi köze a science fictionhez, bár ott van egy olyan időkép, ahol, na mindegy, szóval az is egy jó kis olvasmány. Ha valaki még nem ismeri, akkor most tessék elolvasni. Hamvas Béla Karnevál. Szóval a lényeg az, hogy miről nem szoktak kérdezgetni, például a magyar kutatási eredményekre nagyon ritkán. Tehát olyan dühítő, amikor van valami Csillivili, Hubble űrtávcsöves, vagy James Webb űrtávcsöves sajtóközlemény, és akkor és akkor most nyilatkozom már László, és akkor visznek a 7 perces szakértő kvantumnak a leadására, ugye ezek tipikusan reggeli vagy tévés esti hírműsorok, vagy ilyen hírháttérműsorok, miközben a magyar kutatók is évente körülbelül 150-200 szakcikkben publikálnak eredményeket, ha csak 1% érdekes, az is 2-3, de ha meg 5%, akkor 8-10 önálló tanulmány jön ki magyar csillagászokból minden évben, amiről lenne értelme beszélni. Ugye egy időben volt egy ilyen hiánypótló sorozatom, a Magyar Titok című videós sorozatom, ez 2 évadot élt meg, összesen talán 32 résszel, ezek a Kis László Csillagász YouTube csatornában előkereshetők. Ez magyar csillagászok eredményeit szemléztem hétről hétre.
Meg jók vagyunk ebben, ezen a szakterületen.
Én azt mondom erős hittel, hogy mi jók vagyunk. Igen.
Hát köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenféle dolgról, még az UFO-król is beszéltünk, bár egy nagyon rövid ideig. Aztán hamarosan...
Bőven elég volt.
Igen, és hamarosan akkor talán mi folytathatjuk ilyen sötét és egyéb anyagok definiálásával. 30 év múlva, vagy mikor találkozunk újra?
Hát bízunk benne egy kicsit hamarabb, és hát igen. Én köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.